91, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó Veniszanktéjáról adunk ma élő közvetítést. Most 10 órától előadásokat és díjátadót tartanak, amely követhető a Szent István Televízió YouTube csatornáján, majd délben szentmise következik a Bazilikában, amelyet pedig már rádiónk összes frekvenciáján is közreadunk. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be, koncelebrálnak az intézmények lelkipásztorai. Zenei szolgálatot végez Nagy Gábor, a Vámos Györki Mindenszentek templom kántora, valamint a gyöngyösi Sound of Spirit énekegyüttes. Tekintettel a tanévkezdésre, a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztusban folyósítják, emlékeztetett a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia nemzetközi szinten is kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy ingyenes tankönyvekkel segíti a kormány a közoktatásban és a szakképzésben tanulókat. Az ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetés is jelentős segítség a családoknak, jegyezte meg, hozzátéve, hogy a kabinet minden élethelyzetben segíteni igyekszik a családokat. A keleti pályaudvar bevezető vágányain befejezték a helyreállítási munkálatok nagy részét. Kőbánya felső felé már reggel mindhárom vágányon zavartalan volt a forgalom, Kelenföld felé az egyik vágányon már közlekedhetnek a vonatok, a másik várhatóan déltől lesz használható, közölte a Mávinform. A keleti pályaudvar előtt vasárnap este kisiklott a Claudiopolis nevű Kolozsvárról közlekedő Intercity vonat 5 személykocsija. A balesetben senki nem sérült meg, de azóta is jelentős fennakadások voltak a vasúti közlekedésben. Paféri Zoltán, a vasúttársaság vezérigazgatója elmondta, a baleset okát a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szervezete egyaránt vizsgálja. A KSH adatai szerint júniusban 642.000 forint volt a bruttó átlagkereset, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 442.000. A bruttó 13,3, a nettó 13,1, a reálkereset pedig 9,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 3,7%-os növekedése mellett. A Nemzetgazdasági Tárca szerint júniusban is több mint 9%-kal növekedtek a reálbérek. Újabb fontos mérföldkőhöz ért a paksi építkezés, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebookon azt írta, eredményesen befejeződtek az 5-ös blokk nukleáris szigete alatti talajszilárdítási munkálatok. Telefonon egyeztetett Alekszej Lihacsovval, a Rosszatom vezérigazgatójával, és áttekintették a következő hetek fontos feladatait, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a beruházás tovább gyorsuljon. A magánszemély és az egyéni vállalkozó ügyfeleinek a Nemzeti Adó és Vámhivatal júniustól folyamatosan küldi az adószámla értesítőket. Ezek alapján több mint 800 ezeren tartoznak, és mintegy 770 ezer magánszemélynek van túlfizetése, közölt a NAV. Érdemes mielőbb rendezni a tartozást, illetve intézkedni akkor is, ha az adószámlán túlfizetés van. A tartozás ugyanis folyamatosan nő, a rendezetlen összeghez késedelmi pótlék is járul, a túlfizetést pedig az elévülés után már nem lehet visszaigényelni. Minden eddiginél korábban indulhat a szüret a hazai almaültetvényeken, írta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. A legnagyobb termesztőkörzetnek számító Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében néhány feldolgozó üzem már megkezdte a léhalma felvásárlását. Az átlagosnál gyengébb termés várható, a belföldi étkezési és feldolgozóipari igényeket nem tudja fedezni a leszületelt mennyiség. Idén hozzávetőlegesen 150 ezer tonnával kevesebb almát takaríthatnak be a hazai ültetvényeken, mint tavaly. Az ukrán-magyar határszakaszon 6056-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 8404-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 38 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Oroszország már a Viradóra ismét több hullámban indított rakéta és drón támadásokat, amelyek több ukrán régiót vettek célba, legalább 4 ember meghalt, közölt az ukrán hadsereg. A kijevi régió légvédelmi rendszerei az éjszaka folyamán többször is működésbe léptek, hogy megsemmisítsék az ukrán főváros célzó rakétákat és drónokat. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de fátyol és komoly felhők is lesznek felettünk. Helyenként akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották. What am I supposed to do with this time? It tears so many holes, I stay afloat, but I'm feel out of control, so petrified, I'm petrified. Sweat sets in, did you get my message? Did it send? Or did you just get on with your life? Oh. Did it send, or do you get along?
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A következő fél órában közéleti témákkal foglalkozunk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Véget ért a Párizsi olimpia. Elsőként erről beszélgetünk Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Lesti Árpádot hallják.
Az olimpia a sportvilágnak a legnagyobb ünnepe, a legnézettebb sportesemény. Egyedül a labdarúgás világában van ennél fontosabb esemény egy sportoló életében, az összes többi sportág esetén ez a legfontosabb. A megnyitókkal veszi kezdetét a hivatalos program, és ha visszagondolok életem eddigi részére, egyetlen egy megnyitót se tudnék visszaidézni, hogy mi történik ott, hiszen órákon át unalmas módon érkeznek a sportolók, és próbálják a riporterek valamivel kitölteni az időt. Ilyen szempontból a Párizsi olimpia egy kakukktojás. Nem elég, hogy az embert, hogyha bekapcsolta a tévét, oda rögzítette egyrészt a városnak a szépsége és ahogy ezt kihasználták, de másrészt azok az események, amelyek a megnyitó ideje alatt történtek. Szerencsére elmondható, hogy a Párizsi olimpiának a versenyszámaiban is vannak olyan pillanatok, amik meg fognak maradni hosszú távon az ember emlékezetében. De valószínűsíthetjük, hogy ha 20 év múlva Párizsra gondolunk, akkor is eszünkbe fognak jutni azok a jelenetek, amelyekkel a megnyitót a szervezők izgalmasabbá, érdekesebbé akarták tenni. És nem is a világsztár fellépőkre kell itt gondolni, hanem kifejezetten azokra a lépésekre, amelyekkel az általuk fontosnak vélt társadalmi témákra kívánták felhívni a figyelmet. Ugyanakkor ezzel egyúttal ismételten elkövették azt a hibát, hogy megbotránkoztattak nagyon sok embert. És nem csak a Európa keresztény lakosságára kell gondolni, ha egy egyházat vagy egy egyházi szimbólumokat kifiguráz az ember, akkor az összes többi egyháznak a tagjai érezhetik azt, hogy a következő pillanatban ők lesznek elővéve. És hogyha el akarunk nagyon rugaszkodni az olimpiától és a vélemény nyilvánítás szabadságára fókuszálunk, és mondjuk a Charlie Hebdo ügyet elevenítjük föl, de láthatjuk, hogy a Franciaország önmagában véve mindig is a vélemény nyilvánítás szabadságának a kérdésköre témájában elég nyitott volt, de másrészt azért itt mindig benne vannak a botrányok. Itt nem jól mérték föl, hogy mi az, ameddig el lehet menni. Szerintem túllőttek a célon. Utána lévő reakciók is ezt erősítették meg, hogy érezték, hogy talán itt messzire mentek, de önmagában véve a megnyitó olyan megbotránkoztatásokat hordozott magában, amelyek következtében azt gondolom, hogy Párizsról sokaknak, és főleg a sporttal kevésbé foglalkozóknak, inkább a társadalmi, egyedi olimpiának a társadalmi és nemzetközi politikában lévő szerepével foglalkozók számára ezek a botrányok fognak megmaradni.
Az ára ünnepély sokkal visszafogottabb volt, mint a megnyitó.
Én azt gondolom, hogy azért tanultak a nyitó ünnepélynek a problematikájából. Az egész nyitó ünnepély, illetve maga az egész olimpia lebonyolítása az igazából hűlenyomata volt Franciaországnak és a francia kultúrának, hiszen egyrésztről maga az ötlet, hogy a Szajnán vonulnak föl hajókon, az gyönyörű látvány volt, fantasztikusok voltak a helyszínek, tömegek voltak, nem kellett azzal küzdeni, hogy bizonyos sportágokon kevesen vannak, ugye ez a része nagyon rendben volt. És a másik oldal, amivel ugye tudjuk, hogy Franciaország küzd, hogy hát hol a véleménynyilvánítás szabadsága, a részben lehet persze arra gondolni, hogy itt keresztény jelképeket kifiguráztak, illetve az utolsó vacsora festményét, amit aztán utána nevetséges módon próbáltak. Először elismerték, hogy többek között ugye az volt az iklet, utána aztán már próbálták tagadni. Ez különösen méltatlan volt. De nem csak ez, hanem hogy mondjuk Guillotine áldozatain élcelődtek, viccelődtek, hát az is azért inkább ízléstelen volt, mint szép. Viszont azért ez egy sportrendezvény elsősorban, de mint a sport, mint olyan mindig leképeződése a társadalomnak. Érdekes, hogy itt is kialakult egy Egyesült Államok-Kína versenyfutás, ami az aranyérmek számát tekintve eldöntetlen lett. Tehát ez is egy fantasztikus dolog, hogy egy ilyen több mint kéthetes olimpia után két nagy ország darabra ugyanannyi aranyéremmel végez, és hát ugye a többi érem számában lett végül is Egyesült Államok, amelyik győzött, de kétségtelen a kínaiak is nagyon erősek.
Ugyanakkor az éremtáblázatban 14. helyen zártunk a párizsi olimpián.
Azért most ha végig gondoljuk, hogy a világon mi az, amiben mondjuk 14. helyen vagyunk, népességben, GDP-ben vagy terület nagyságban, hát messze vagyunk ettől, és szinte bármilyen más mutatóban, tehát lehet azt mondani, hogy tényleg ez egy kiemelkedő eredmény. És hát azt látjuk, hogy viszont a sport az abszolút egy nemzetközi dolog, mindenhol a világon egyre fontosabb az olimpia, hiszen sokkal több ország szerez érmet, aranyérmet, mint régen, sokkal többen versenyeznek ezzel, és hát ebben a 14. hely, amit Magyarország elért, az fantasztikus, különösen azt vesszük, hogy mondjuk abban a sportágban, ahol azért 76 óta mindig, hogyha elindultunk olimpián, hoztunk aranyérmet, kajakkenu, ott most nem sikerült aranyérem, bár nagyon sok szép érem és döntős hely sikerült, akkor különösen ki lehet mondani, hogy ez egy fantasztikus teljesítmény. Az értékét nagyban növeli, hogy nem valami olyanban érünk el szép helyezést, amire azt lehet mondani, hogy hát ez pár országot érint a világon, hanem egy olyan dologban a nyári olimpián, ahol mindenki részt vesz, mindenki versenyez, olyan országokat, sportnemzeteket győztünk le, vagy előztünk meg, talán ez a kifejezés helyesebb, mint a svédek, a norvégok, a brazilok, és bizony a környező országoknál is, ami azért nekünk nyilván mindig fontos, tehát az egész közép-európai térségben messze Magyarország teljesített a legjobban, Én azt gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy képesek vagyunk ebben a versenyben helytállni, és nyilván igazolja azt is, hogy érdemes volt kiemeltként kezelni a sportot, mert azt viszont látni kell, megnyitó ide vagy oda, hogy a magyar társadalom kiemelten fontosnak tartja a sportsikereket. Erről számos felmérés van, hogy az egyik legbüszkébbek erre a teljesítményre, a magyar teljesítmények közül, és bizony az egész országban egy büszkeséget tud okozni, egy közös örömöt tud okozni, úgyhogy ilyen szempontból mindenképp megérte az, hogy ezt egy ilyen kiemelt ágazatként lett kezelve, hisz azt látni kell, hogy a verseny sokkal élesebb, mint régen, ha erre nem fordítunk figyelmet, úgymond ülünk a babérjainkon, és azt mondjuk, hogy régen milyen sportnemzet volt a magyar, vagy milyen jók voltunk bizonyos számokban, akkor nagyon könnyen megelőznek minket.
Hogyha ki kell emelni még negatívumot, akkor, és a szervezési oldalról történő negatívumot, akkor egy dolog mellett én azt mondom, nem mehetünk ezt szó nélkül. Ha egy nemzet vállalkozik egy olimpia megszervezésére, és ezt egyre kevesebben tehetik meg, miközben egyre inkább látják egyre többen, hogy mekkora üzlet is egy olimpia, hiszen az országra irányítja a figyelmet. Nagy kérdés lesz, hogy továbbiakban, a következő évtizedekben kik jelentik be igényüket egy olimpia megszervezésére. Ez legalább egy évtizedes projekt. Azt nem várható természetesen, hogy ha kiderül egy probléma egy évvel az olimpia előtt, és mondjuk az egy városnak az egész szennyvízhálózatával kapcsolatos és vízellátásával kapcsolatos, akkor azt meg tudják oldani. Az azonban már vet föl kérdéseket, hogyha ezt tudják 10 éve, hogy náluk olimpia lesz, és a fejükbe veszik, hogy már pedig ezt a Szajnán fogják mondjuk a nyílt vízi úszást, ami magyarok számára most az érmek miatt is kiemelt figyelmet érdemelt, azt gondolom, hogy igen sokan néztük élőben az eseményeket. És hogyha belegondolunk, hogy már legalább 1,5-2 éve folyamatosan mentek a hírek arról, hogy a Szajna vízminősége vállalhatatlan, és nem alkalmas igazából az úszásra, és ezek után foggal körömmel ragaszkodnak ahhoz, már pedig Párizsban a Szajnán kell megoldani bizonyos versenyszámokat, akkor azt gondolom, hogy óriási felelőtlenséggel állunk szemben.
A Szajna vízminőségével már körülbelül 100 éve gond van.
Akkor még inkább, de amikor visszaemlékezhetünk, hogy amikor az olimpiát megnyerte Párizs, már akkor voltak róla szóba került, hogy a Szajnán terveznek versenyeket, és ez nem biztos, hogy jó ötlet lesz. És 1-2 évvel ezelőtt folyamatosan napirendre került, hogy nem jó a vízminősége. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki szervez valamit, egy év alatt nem lehet elvárni egy várostól, hogy átalakítson mindent, de azért 10 év az már talán kellő idő ahhoz, hogy ha tudom, hogy mit akarok, és ennek vannak feltételei, akkor ezen valamit azért módosítani lehet. De hogy ezek után, miközben mindenki tudja, hogy probléma van vele, a közbeszéd tárgya az, hogy probléma van vele, és ragaszkodnak hozzá a szervezők, hogy már pedig ezt Párizsban kell megtartani, miközben vannak olyan versenyszámok, amiket jócskán távolabb oldottak meg Párizstól, még csak nem is a Franciaország közvetlen tengerpartjainál. Tehát nem hiszem el, hogy ne lehetett volna találni Franciaországban egy másik folyót, vagy bármit, ahol meg lehetett volna oldani a nyílt vízű úszást, és hát pontosan látjuk, hogy utána többen kórházba is kerültek. Én azt gondolom, hogy azt a tapasztalatot is magunkkal kell vinnünk Párizsból, hogy vannak események, vagy körülmények, amelyek nagyon szépen hangzanak, vagy nagyon jól mutatnának kamerán, de azért a legfontosabbnak a sportolók egészségének kell.
Búcsúzzunk el Párizstól, és lépjünk tovább. Vajon alakul a Fidesz ellenes nagykoalíció Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc részvételével? Hiszen sorra kezdett tárgyalásokat a fővárosi közgyűlés vezetőivel Magyar Péter. A kormánypártuk frakció vezetője Szentkirályi Alexandra ezt elutasította.
Ez egy érdekes kérdés volt, és már önmagában jelzésértékű, hogy kivel kezdett Magyar Péter. Ugye először Karácsony Gergely jelült le, és hát Szentkirályi Alexandra ezzel erre reagálta avval, hogy hát azok után, hogy itt a Gyurcsány párt által támogatott főpolgármesterrel úgymond egyezkedett, ezután nincs miről beszélni. Egyébként meglehetősen furcsa is ez a fajta úgymond kezdeményezés, tehát hogyha a Magyar Péter a világ minden összes bajáért, a természeti katasztrófáktól kezdve minden egyébért a Fidesz teszi felelőssé, ez akkor meglepő, hogy utána akkor miről akar velük egyeztetni, tehát hogy ez egy kicsit ilyen kétoldalas. Persze ugyanezt elmondható a DK-ról is, tehát a DK-t is szokta gyalázni, aztán most hirtelen egyeztetne velük. Ugye az látszik, hogy Karácsony Gergelynek mindenáron össze kell tákolni egyfajta szövetséget, úgyhogy végül is az tud működni, hogy hivatalosan majd nagy haragszomrád lesz Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között, aztán pedig a füstös szobába pedig megkötik az alkukat, és akkor mindenki szépen megszavazza azt, hogy Karácsony Gergely előterjesztései működjenek. Meglátjuk, hogy így lesz-e. Ugye azért Magyar Péter látszik, hogy nagyon erős hogy úgy mondja, a feltételeket fogalmazott meg, és látszik, hogy milyen irányba vinné el, úgymond a fővárosi politizálás, hogy mi a fontos neki, ugye egyértelműen a cégvezetők leváltását és új cégvezetők kinevezését várja el, ahol nyilván hát az ő általa megnevezett nevek is előtérbe kerülhetnének, és olyan pozícióba kerülhetnének, ahonnan azért finoman szólva sem a gyenge anyagi pozíciók alakulnak ki, tehát nyilvánvalóan a pártnak egyfajta anyagi hátterét, vagy legalábbis a pártagoknak az anyagi hátterét ebben meg tudja erősíteni. Azt még továbbra se látjuk, hogy ezek a nagy szervezkedések, mahinációk, ezek mikor fognak oda vezetni, hogy ködőképes fővárosi közgyűlés legyen, azt se látjuk. Ezek mennyiben veszik el az energiát arra, hogy pártot építsen Magyar Péter, hiszen azért a választás óta eltelt, azért most már több mint egy hónapban ennek a jelét nem nagyon látjuk, tehát van egyfajta úgymond visszafogottság, hogy nyilván Magyar Péter is bekerült ezekbe a hol Brüsszelbe egyeztetek, hol Budapesten egyeztetek, mondanom kell valamit, de ha mondok valamit, az nem lesz mindenkinek szimpatikus politikusi helyzetben, ez biztos, hogy nehézséget okoz. És hát harmadrészt azért azt is nyilván látni kell, hogy miközben a Fidesz-szel kapcsolatban még úgymond egyértelműsíthető is az álláspontja, bár ugye beszéltünk erről, hogy tárgyalásokat is kezdeményezett azért. Másik oldalon viszont ott maradt Gyurcsány Ferenc és a baloldal, akit azért nem sikerült teljesen megsemmisíteni, és hát azt láttuk már, hogy Gyurcsány Ferenc korábban is képes volt nagyon nagy pofonokból fölállni, és láthatólag nem adta föl a harcot, tehát közt és Magyar Péter között állandó az üzengetés.
Magyar Péter politikai lépései, vagy politikai irányultságai visszaköszönnek 2 év múlva a választáson?
Nehéz egyelőre, mivel nem nagyon tudjuk, hogy pontosan mik is az ő politikai irányultságai. Azt tudjuk, hogy a házastársa egy jobboldali kormánynak volt a minisztere. Feltételezhetjük, hogy sok mindenben egyetértett vele, mert előfordulhat, hogy azért egy házasság, hogy nagyon más gondolnak a világról, azért nem biztos, hogy működik. Igazából egy politikusnak, hogy mik az ő számára fontos szempontok, azok akkor derülnek ki, amikor döntéseket hoz. Hát egyelőre csak kommunikálnia kellett. Tehát nem nagyon tudjuk, még Magyar Péter még mindig egy tiszta lap, és akkor arra írogatunk szavakat, de hogy ténylegesen ki ő, mi ő, egyes kérdésekben mi az ő elképzelése erről, még igazából mi mindig nem tudunk sok mindent. Vannak szlogenjei, kifejezései, amik egyértelműen kötik a jobboldali világhoz, számára ez is fontos. Érezhetően próbálja megkülönböztetni magát a Fidesztől is, így értelemszerűen az ellenzéki pártoktól is meg kell magát különböztetnie, bár az elmúlt pár hónapban talált magának egyéb témát, amivel be tudott kerülni a közbeszédbe, és sokat beszélgettünk mi is róla, hogy a baloldali vagy az ellenzéki szavazók igazából a reményre szavaztak Magyar Péter esetében, tehát nem tudják pontosan, hogy mit fog ő csinálni, csak lényeg az, hogy ne Orbán Viktor legyen, és ne Gyurcsány Ferenc, és körülbelül egyelőre ez volt a legfontosabb üzenete. Most kezdődik ezzel az időszak, amikor ki fog derülni, hogy mi is a számára fontos. Lehetne rajta gondolkodni, hogy jól tette, hogy elkezdte megkeresni az egyes rakcióval rendelkező pártokat, vagy pártszövetségeket. Ugye a Fidesz nyerte a választást, de a Fidesz egyértelműen kivárt, láthatóvá vált, hogy Karácsony Gergely majd a főpolgármester, innentől kezdve Karácsonynak a feladata, hogy többséget szerezzen maga mellett, tehát a Fidesz egy jó helyzetben volt. Karácsony Gergely is elkezdhette volna az, hogy és akkor ő keresi meg látványosabban a többi szereplőt, azért megkeresések a részéről is voltak, de úgy látszik, hogy Magyar Péter úgy számolta, miközben várhatott volna, hogy valaki megkeresse őt, hiszen 10 mandátummal a zsebében, a Fidesz nem számolva Karácsony Gergelynek nem lesz többsége, tehát ő jó helyzetben van, de várhatóan úgy volt vele, hogy akkor ez nyáron egy jó téma lesz. Hozzá kötődik az, hogy ha sikerül is megteremteni a főváros működésének a feltételeit, akkor tehát el lehessen mondani, hogy az ő megkeresései eredményeként született ez meg. Na most innentől kezdve valóban, ahogy Sebastian is említette, ha már Karácsony Gergelyhez és ahhoz a blokkhoz fordult, utána már furcsa, hogy a Fidesz-szel is fel akarja venni a kapcsolatot. A Fidesz pedig a logikus lépést tette, ezt elutasította, és akkor innentől kezdve mindenki rá van szorítva arra, hogy valami megegyezést fabrikáljon. Önmagában véve a DKMSZP és Magyar Péter köre is elég lehet már a többséghez, tehát itt nem feltétlenül lesz szükség a két farkó kutyapártra meg az LMP-re, de azért hosszú, azért egy 5 éves ciklus, tehát itt még lesznek bonyodalmak, és egyelőre még nem tudjuk, hogy Magyar Péternek milyen befolyási képessége van akár a saját pártjának a delegátjaira, tehát azok, akik az ő neveinek köszönhetően kerülnek be a fővárosi közgyűlésbe. Az biztos, hogy a következő időszakban, és értem itt mondjuk 2026-ig, a legizgalmasabb eseményeknek a jelentős része ez a fővárosi politikában fog történni. Ez szokatlan lesz, De azért ne felejtsük el, hogy a főváros az kellően nagy ahhoz, hogy egy pártot föl lehessen belőle építeni, ezt az SZDSZ alapján láttuk. Nem csak, hogy fölépíteni lehet belőle, hanem igazából működtetni is lehet egy 5-8%-os pártot is minden további nélkül. Tehát nagyon nagy lesz itt a verseny, nagyon sok minden foroghat kockán, és Magyar Péternek itt kell most nagyon jó pozíciókat szereznie, tehát nagyon meg kell zsarolnia a Gyurcsány-Karácsony-féle tandemet, mert ha jól cselekszik, akkor meg tudja alapozni pénzügyileg a 2026-os kampányt. És tegyük hozzá, hogy nem lesz neki problémája anyagilag a 26-os kampánnyal, ahogyan most sem volt problémája, de azért az azért más, hogyha azt kell magyaráznia, hogy honnan van a pénz, mint amikor azt tudja mondani, hogy de hát ott van mögötte a főváros.
Az Európai Unióban egyre erősödik a tiltakozás Magyarország döntése ellen, mégpedig, hogy a tartózkodási engedélyek igénylését ez a nemzeti kártya orosz és fehér orosz állampolgárok számára is megnyitotta. Mi ennek a jelentősége, vagy van-e jelentősége?
De ezek ilyen politikai kérdések, tehát az látszik, hogy ezek ilyen narratívák. Ugye, ahogy mondjuk a magyar-ukrán olajvitánál is ugye az elhangzik, hogy hát, hogy Magyarország mi nem válik le az orosz olajról, miközben tudjuk azt, hogy Németország vagy mások sokkal jelentősebben üzletelnek még most is, jóval nagyobb szerepet játszik náluk az orosz olaj, tehát ez is beleillik egy narratívába, ahol hirtelen el lehet azt mondani, hogy fú, milyen veszélyt jelent ez, hogy itt orosz meg fehér orosz állampolgárok jönnek be. Ugye, aki kicsit is ismeri az orosz rendszert, és nem csak a mostanit, hanem mondjuk az ezt megelőző rendszereket, hát az nem gondolhatja komolyan, hogy mondjuk komoly problémát jelent a KGB valamelyik utódszervezetének az elérni, hogy valaki bejöjjön az Európai Unió területére, akár 50 vagy 60 országban érvényes kiállított papírral, tehát vagy 60 országból származó érvényes papírral, úgyhogy ezek mind ilyen narratíva erősítő helyzetek, amikor azt lehet mondani, hogy lám-lám Magyarország az ebben, és akkor együttműködik Oroszországgal, és akkor nyilván nem teszik azt hozzá, hogy mondjuk a ő országuk, vagy az ő pártcsaládjuk éppen milyen formában működik együtt. Ez is érdekes volt, pár héttel ezelőtt nagy hírverést tett abból, hogy Oroszország és az Egyesült Államok katonai vezetői szinten folyamatosan egyeztet, amit persze mindenki sejtett, meg mindenki tudott, de és akkor ez nyilvános lett, és akkor hát beállt a döbbenet, mert az emberek, meg a közvélemény, amelyik elhiszi azt a fajta narratívát, hogy itt az oroszokkal szóba sem állunk, az ilyenkor döbben rá arra, hogy őt azért alapvetően becsapják.
Én úgy hiszem, hogy az a magyar kormány számára az inkább a kellemetlen kategória. Tehát ha van egy nézet, ami kellően erős, és történik egy esemény, akkor ezt ehhez a nézethez lehet kapcsolni. És akik ezt a nézetet elfogadják, azok számára ez egy ismételten egy olyan pont, ami megerősíti azt, hogy igazuk van, és hogyha az ő nézetük a helyes. Tehát akár az oroszok Ukrajnával kapcsolatos háborúja után, ha akár a Magyarországra szállított kőolajnak a helyzetére, annak a csapnak az elzárására és a magyar vétókra gondolunk, akár most erre az esetre, vagy bármelyik vétóra az elmúlt két évben, az mind megerősíti azt a nézetet, hogy Orbán Viktorral nem lehet együttműködni, ő a nyugat-európai érdekeknek ellene áll, az Európai Uniónak az érdekei ellen áll, és igazából az oroszok érdekeit akarja kiszolgálni. Ez egy nagyon egyszerű nézet, de ezt már ugye most már évek óta építik. Ez nem csak 2022 után lett építve, hogy Orbán Viktorral nem lehet az európai politikában mit kezdeni, és hogy el kellett szigetelni. Ez igazából körülbelül 2010 óta működik, tehát mihez kormányra került, másnap elkezdődött ennek a felépítése. Csak egy darabig még ugye ott volt a néppárt. Aztán jött ugye a migránsválság, az kiválóan alkalmas volt arra, hogy akkor fölépítsék ezt az Orbán képet, vagy erősítsék ezt az Orbán képet, és nagyjából 4-5 év után belátták a nyugat-európai vezető politikusok is, hogy Orbánnak sok mindenben igaza van, és tettek lépéseket, amik ezt igazolják, hogy elkezdték követni azt a magyar utat, de tehát önmagában véve bevallani ezt azért ez más kategória. A 2022-es orosz-ukrán háborúnak az lesz a jelentősége, hogy a korábbi kapcsolatrendszert felül tudta írni, és az elmúlt két évnek a vétói egy olyan helyzetet tudtak generálni, hogy az adott országoknak a politizáló értelmiségének egy jelentős része számára Orbán Viktor egy ellenszenves figurává vált. Viszont a politikában van egy nagyon fontos és érdekes dolog, az, hogy minden napot meg kell küzdeni, és aki a nap végén életben marad, annak van lehetősége a holnapot befolyásolni. Hát emlékezhetünk, voltak itt olyan, akár olasz miniszterelnökök, akiknek már a nevükre sem emlékszünk, mindenfélenek elmondták Orbán Viktor mondjuk 2017-ben, és 2018-ban meg is buktak. Orbán Viktor pedig ezzel szemben Magyarországon biztos többséggel nyeri a választásokat, és nem azért, mert hogy ne lenne demokrácia, tehát hogyha simán nézzük a számokat, ez mindenhol többséget szokott azért eredményezni. Szóval itt az a kérdés, hogy hogyan ér véget az orosz-ukrán háború, mert előbb-utóbb véget fog érni. A háttérben mennek az egyeztetések, lehet, hogy most éppen Ukrajnának területi győzelmei is vannak. Előfordulhat, hogy ez igazából már csak arra lesz jó, hogy a tárgyalóasztalnál pozícióból induljanak ki. Lehet, hogy annak ezeknek az oroszországi területeknek a megtartása is csak azt a célt tudja szolgálni, hogy egyes megyéket mégiscsak vissza tudjanak valahogy kapni. Tehát könnyen lehet, hogy már a szereplők azért beárazzák, hogy emberveszteségek okán azért az ukránoknak az ideje csökken, napról napra fogy. Valahova el kell, hogy jussanak, előbb-utóbb meg kell állapodni. Na és akkor lesz az a pillanat, hogy Orbán Viktornak az elmúlt 2 éves tevékenysége teljesen más dimenzióba kerül, mert ne felejtsük el, hogy előbb-utóbb azt az orosz nyersanyagot valaki meg fogja venni Európában, és sorban fognak állni az európai országok, hogy ezt az orosz olcsó nyersanyagot vásárolhassák meg. Aztán meglátjuk, hogy hogyan ér véget az orosz-ukrán háború, más kimenetele is lehet, hogy még inkább Kína felé orientálódik Oroszország, de könnyen lehet, hogy Orbán Viktor a békekötés követő napon mennybe megy, és gyakorlatilag olyan pozícióba, olyan alkupozícióba kerül, amit ma még felfogni sem tudunk.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
valaki vár, valaki senkit nem talál. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket Krisztus papságáról a Szentírás alapján. Mindez ideig megállapítottuk, hogy Jézus a szent és az egyedüli pap, és az ő papsága véget vett a régi papságnak, a lévi papságának. A biblikus teológiai szótár így folytatja: ez a papság lényegében gyökeredzik, amely őt különösképpen közvetítővé avatja. Egy személyben valódi ember, aki egészen a kísértésig megosztja velünk szegénységünket, ugyanakkor Isten igaz fia, aki az angyalok fölött áll. Ő az egyetlen és örök pap. Ő egyszer s mindenkorra beteljesítette az áldozatot az időben mindenkiért. Most már örökre ő a közben járó, az új szövetség közvetítője. Vagyis Krisztus papsága abban magasztosul föl, hogy ő egyszerre ember és az emberiség nevében hozza meg az áldozatot, és egy személyben ő az örök ige, aki az Istennél közben jár az emberekért. A biblikus teológiai szótár így folytatja: valójában egyik cím sem meríti ki Krisztus misztériumát, mint az Atya elválaszthatatlan fia, az egész emberiséget magában egybefoglaló emberfia, Jézus egyszerre az új szövetség főpapja, a messiás király és az Isten igéje. Az ószövetség megkülönböztette a király és a pap közvetítését, vagyis az evilágit és a lelkit. A pap és a próféta közvetítését, az intézményt és az eseményt. Az értelem számára szükséges a kinyilatkoztatás sajátos értékeinek megkülönböztetése. Mivel transzcendenciája miatt Jézus fölötte áll a történelem eseményeinek, vagyis ő valóságosan Isten, a közvetítés különböző fajtáit tudja egyesíteni önmagában. Mint fiú, ő az örök ige, aki beteljesíti és felülmúlja a proféták üzeneteit, mint emberfia, magában foglalja az egész emberiséget, annak olyan tekintéllyel és szeretettel kormányzó királya, amely ő előtte nem volt, de utána sem. Egyedül közvetítő Isten és Isten népe között. Ő a tökéletes pap, aki által az emberek megszentelődnek. A biblikus teológiai szótár tehát azt az igazságot fogalmazza meg, hogy az új szövetségnek egyetlen főpapja van, s ez Jézus Krisztus. Ő hozza az áldozatot, ő hozza az emberek megszentelődését, és ő az egyetlen közvetítő Isten és ember között. A következőkben a biblikus teológiai szótár arról beszél, hogy megfogalmazza Jézus akárcsak saját magának, népének sem tulajdonítja kifejezetten a papságot, de soha nem szűnt meg papként cselekedni. S úgy tűnik, hogy az új szövetség népét papi népnek tartotta. Áldozatának felajánlásával és az ige szolgálatával Jézus papnak nyilatkoztatja ki magát. Még egyszer hangsúlyozva, soha nem mondja magáról, hogy ő a pap, de maga az élete, áldozata ezt sugallja. Az is megdöbbentő tény, hangsúlyozza a szótár, hogy övői közül mindenkit meghív papságának ebben a kettős tevékenységében való részvételre. Minden tanítványnak föl kell vennie a keresztjét, Máté evangélium a 16. fejezet 24. vers és a következők. Mindenkinek innia kell az ő kelyhéből, szintén Máté evangélium a 20. fejezet 22. versétől. Az ő üzenetét kell hirdetniük, Lukács evangélium a 9.60. Róla kell tanúságot tenni egészen a haláláig. Máté evangélium a 10. fejezet 17. verstől a 42. verséig. Amint Jézus minden embert részesít a fiú és a messiás király címeiben, ugyanúgy papokká is teszi őket. Megjegyzem, ezt fogalmazza meg a második vatikáni zsinat, amikor azt mondja, hogy mindenki részesül Krisztus általános papságából. Az apostolok Jézusnak ezt a gondolatát fejtették ki, amikor úgy mutatták be a keresztény életet, mint egy liturgiát, mint az egyetlen papságban való részvételt. Pál apostol a Filippiekhez írt levelében azt mondja, a hívők hite áldozat és fölajánlás. Második fejezet, 17. vers. Az a segítség, amelyet a Filippiek egyházától kap, kellemes illatú, Istennek tetsző áldozat. 4. fejezet, 18. vers a Filippi levélből. Számára a keresztények egész élete egyetlen papi tevékenység, felhívja őket, hogy ajánlják föl testüket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Római levél 12. fejezetének első versében azt mondja, ez legyen szellemetek hódulata, kultusza. Ez a hódolat az Úr dicséretéből, jó tetteiből és az anyagi javaknak a közös beadásából áll. Szent Jakab levele pedig részletesen ír azokról a tettekről, amelyet az igazi kultusz jellemzik. A nyelv megfékezése, az árvák és özvegyek látogatása és távolmaradás a világ szennyétől. Első fejezet 26. versétől. Péter apostol levele és az apokalipszis, vagyis a jelenések könyve, világosan beszélnek a keresztény népnek, Izrael királyi papságát tulajdonítják. Az ószövetségi proféták ezen jogcímen hirdették, hogy az igaz Isten igéjét Izraelnek kell elvinnie a pogány népek közé, biztosítani annak kultuszát. Ezután a keresztény nép tölti be ezt a feladatot. Ezt Jézus kegyelme által teheti meg, aki részesíti a király és a papság és a messiási méltóságban keresztény népét. Természetesen nem azt jelenti ez, hogy Jézus nem akar papságot, külön szentségi papságot. Így ír erről a biblikus teológiai szótár. Megállapíthatjuk azt a tényt, hogy Jézus a 12-t arra hívta meg, hogy rájuk bízza egyházának vezetését. Fölkészítette őket az ige szolgálatára, jogköréből nem egy fölhatalmazást átadott nekik. Az utolsó vacsora estéjén pedig rájuk bízta az eukarisztiát. Íme, ezek képezik a papságban való sajátos részesedést. Az apostolok pedig megértik őt. Maguk részéről vezetőket neveznek ki, hogy tevékenységüket meghosszabbítsák. Néhányan ezek közül az öreg címet viselik, presbiterosz, de néhányan az apostoli címet viselik. Azt írja a teológiai szótár, és ezzel fejeznénk be a mai elmélkedést, hogy Pálnak az apostolságra és a karizmákra vonatkozó meggondolásai már az egyház szolgáló papsága felé irányulnak, a közösségek vezetőinek papi címeket ad, Isten titkainak gondolatai, az új szövetség szolgálata, az apostoli igehirdetés, prédikáció, liturgikus szolgálata. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.